Sziasztok, ez itt a Garázsmenet.
Sziasztok.
És a mai adásban itt van velünk Viszkok Fruzsi.
Sziasztok, szia, köszönöm Fruzsi a meghívást.
Hát köszönjük, hogy eljöttél. Pont azon gondolkoztunk, hogy szerintem, ha valaki azt mondaná, hogy magyar női youtuber, 9-ből 10, vagyis 10-ből 9 embernek.
Nem, 9-ből 10 is. Még az, aki nem tudja az.
Biztos, hogy te jutnál eszébe, és az érdekel engem, hogy te ezzel mennyire vagy így tisztában, ezt mennyire tudod így felfogni egyáltalán, vagy ez hogy zajlik le a te fejedben?
Hát régi motoros vagyok, az biztos. Én ugye még nagyon-nagyon korán kezdtem, még a YouTube előtt bloggal, 2010-ben, szóval már 10 éve foglalkozom ezzel. Szóval így, ez így nagyon furcsa, hogy így csomó ember azt gondolja, hogy mennyire most mi így a középpontban vagyunk, de közben ez nem az volt, hogy nem tudom, tegnap elindítottam a kamerámat, és sokan megnézték egy videómat, hanem ebben 10 év munka benne van, és bárki bármit mond, ez igenis munka, szerintem.
Hát persze, ez én is alá tudom támasztani, de gondolom te aztán végképp,
egy körrel még jobban.
Hogy ezzel mennyi munka van. Tehát, hogy te hétfőtől péntekig tulajdonképpen ezt csinálod reggeltől estig.
Hát igen, ja. Meg én azt szoktam mondani, hogy ez ilyen 0-24-es dolog, legalábbis én azt vettem észre magamon, hogy az agyam folyamatosan ezen kattog, hogy miből lehetne tartalmat csinálni, és ezt tudom, hogy ez nem feltétlenül jó. Néha jó tud lenni, de sokszor azért így emlékeztetni kell magamat arra, hogy oké, lehet nyugodtan a jelenben is lenni anélkül, hogy azon gondolkoznék, hogy miből milyen videót lehetne csinálni, milyen instaposztot, instastoryt, stb., mert már csomószor veszem észre magamon, hogy nézek egy sorozatot, és már azon gondolkozom, hogy abból milyen összefoglalót lehet majd írni, vagy ha egy könyvet olvasok, akkor azt hogyan fogom majd bemutatni, és ez nem feltétlenül jó mindig, de viszont annak örülök, hogy minden élményt, meg emléket sokkal jobban meg tudok így ezáltal őrizni.
Hát meg is tudsz őrizni, meg azt tényleg nem értik meg az emberek, hogy bármikor mondjuk elmész, nem tudom, elmész vécére, vagy lefekvés előtt éppen beugrik egy pillanatra egy ötlet az eszedbe, és abból lehet, hogy abból lesz a legjobb
videó, abból lesz
a legjobb poszt.
Ez abszolút így van, szóval tényleg a legrandomabb esetekben jutnak eszemben ötletek, és szerintem amúgy ez tök jó.
És ezt akartam is kérdezni, hogy én pont most szeptember 1 óta csinálom a YouTube-ot tulajdonképpen főállásban, tehát már nincs mellettem az egyetem, ami adna egy keretet az életemnek, és nézem a vlogjaidat, és te annyira összeszedettnek tűnsz, tényleg, hogy felkelsz, nekiállsz, csinálod, ezt hogy tudod? Én még egy kicsit szét vagyok csúszva így ezen a téren.
Nem tudom, szerintem ez így nekem így személyiségemből adódik. Tehát amikor egyetemre jártam, akkor is, meg középiskolában, általános iskolában is ez a nagyon szervezős, nagyon tervezős típus vagyok, aki nem tudom, még az általános iskolás Hello Kitty-s leckefüzetébe is mindent ilyen precízen felírt. Ez ettől függetlenül nem jelenti azt, hogy nem tudom, nem szeretek spontán lenni, vagy bármi ilyesmi, csak így szimplán szeretek keretet adni pont, ahogy te is mondod, a napomnak is. Így, hogy nincs egy külső nyomás, hogy mondjuk tudom, hogy ekkora be kell menni a munkahelyemre, vagy ekkora be kell menni a suliba, attól függetlenül így úgymond föl kell vennem a saját magam főnöke szerepét, és ki kell mondani, hogy már pedig ekkor el kell kezdeni munkát, és bizonyos időben meg abba kell hagyni, mert azt is észrevettem, hogy nagyon össze tud csúszni az, hogy mi az, amit a munkával töltesz, meg mi az, amit a szabadidőddel, és ezt így valahogy tudatosan szét kell választani.
Hát akkor ebből azt megtanultuk, hogy ezzel születni kell, és te már elvesztél.
nem, semmiképpen sem ezt akartam belőle kihozni.
De mégis ott vannak, hogyha nincs is ott az, hogy reggel 8-ra be kell menni a suliba, reggel 8-ra be kell menni a munkába, de ott van az, hogy most ezt a videót ekkora és ekkora kell feltenni, ezt a posztot ekkora és ekkor kell feltenni, és hogyha nem teszem fel, akkor már jön az algoritmus, és szétveri a csatornámat, és mi van, hogyha ezt a videót nem nézik meg annyian, és ezek az anxiety-k az ember fejében.
Igen, ez abszolút bennem is megvan, és ez például nagyon rossz, hogy nekem is nagyon sok ilyen dolog van a fejemben, hogy az algoritmus meg fog büntetni, és nem tudom, hogy ezeknek a 90%-át csak én találom ki, és próbálok ezzel takarózni, amikor valami nem lesz annyira sikeres, mert ha mondjuk nem nézik meg egy videómat, akkor azt mondom, hát ez biztos az algoritmus, nem küldte ki elég embernek. És amúgy tényleg azt gondolom, hogy csomószor ez van, de ezt egyszerűen ilyen takarózásnak is szoktam használni. Nem tudom, ti ezt így mennyire szoktátok itt tapasztalni.
De abszolút mi is mindig az algoritmust okoljuk mindenért.
Nem, az a baj vele, hogy nagyon-nagyon homályban tapogatózik mindenki az algoritmussal kapcsolatban. Igen. Tehát, hogy senki nem tud, nincsen pontosan leírva, vagy hogyha le van írva, akkor nincsen pontosan, hanem homályosan van leírva, vagy ettől meg eddig töltsél fel, mert akkor szeretni fogunk, és ezt meg ezt tölts fel, mert akkor fogunk szeretni, és ha ezt meg ezt nem töltöd fel, vagy pont rosszat töltesz fel, akkor onnantól hello van.
Igen, szóval vannak ilyen nem tudom, hogy ez valóban így van, de hogy például, ha egy privátból rakok ki egy videót nyilvánosra, az már nem olyan jó, mintha akkor raknám ki egyszerre nyilvánosra.
Igen, komolyan ilyen is van.
Mondják néhányan, nem tudom biztosan, de ezt már én is tapasztaltam, hogy mondjuk az ütemezet az nem ér el annyi embert, mint ha csak így simán posztolnék valamit, viszont én meg kifejezetten ütemezve szeretem, hogy ezt így, ha elkészítek egy videót, akkor tök jó, hogy le tudom tudni. Az már ott van,
igen,
az már
kimegy magától.
Nem feltétlenül ez a legjobb. Legalábbis ezt beszélik a nyelvek. Vagy például, amit én észrevettem, hogyha utólag beleszerkeztek egy videó leírásába, mert mondjuk kifelejtettem valamit, akkor az is már, mintha így megzavarná azt, hogy hány emberhez fog ez elérni. És ez mind olyan dolog, hogy nem tudom biztosan, hogy ez így van, de
igen,
valamennyire hiszek benne
azért. Meg a praktikák, hogy milyen cím, és akkor azok a kulcsszavak a taggekben, meg a mit tudom én, igen, leírás igen. Tetején, tehát meg elvileg évente több mint 300-szor változik meg az algoritmus, tehát hogy lehetetlen követni, mert másnap már megváltozik.
Igen. Úgyhogy én ezt úgy vagyok vele, hogy így valamennyire elengedem, akkor azt posztolom, amit szeretnék, és csak bízom az égiekben, az algoritmus égiekben.
Így hangzik egy stabil munkahely.
Egyébként igen, ez is egy óriási különbség, ez a munka és más munkák között. Tehát, hogy mit tudom, egy pék vagy, akkor nincs egy algoritmus, aki eldöntő, hogy na most...
Ott reggeltől estig pék vagy, meg jövőre is pék vagy, meg tavaly is pék voltál.
Hát igen, ez a kiszámíthatatlanság, ez nálunk nagyon jellemző, és ugye nem csak így az algoritmus szempontjából, hanem az, hogy milyen témákkal foglalkozunk. Tehát ami évekkel ezelőtt nagyon jól működtek videótípusok, azok ma szerintem már egyáltalán nem mennek, és ezt így nehéz, hogy ezt mindig megtanulja az ember, hogy mi az, ami jó, és mi az, amiben hiteles is tud lenni. Tehát oké, hogy látom, hogy mik azok a videótípusok, amik mennek, de nagyon sok olyan van, amivel egyszerűen én nem tudok kibékülni. Vagy például nekem a TikTok, én ahhoz úgy érzem, hogy már nagyon öreg vagyok. A Snapchatnél is ezt éreztem, szerencsére az így valamennyire el is tűnt. Nem tudom, hogy a TikTok az mennyire fog hosszan kitartani, de én azt egyszerűen nem értem. Uh-huh. Vagy valószínűleg nem vagyok hozzá egyébként öreg, mert nagyon sok korosztályon beli nagyon-nagyon szereti, és így próbálnak rábeszélni, de rajtuk is azt látom, hogy annyira rá tudnak függni, hogy mondják, hogy elkezdtem nézni, és aztán másfél óra elrepültne, és pont ez az, amit így próbálok most, pont erre próbálok nagyon figyelni, hogy az Instagramnál is nagyon észrevettem, hogy ilyen agyatlanul görgetem csak a feedet, és próbálom így lekorlátozni az időt, amit ezekkel töltök.
Akkor mint fogyasztó sem szoktad a TikTokot nézegetni,
nem,
és mint tartalomkészítő se?
Semmi. Egyszer regisztráltam rá, mert így mondták sokan, hogy ilyen kamu profilokat csináltak a nevemben, és ezeket le akartam tiltatni. Hát egyébként nem lehet. Szóval nem. Hiába küldöm be a személyigazolványomtól kezdve mindent, nem tiltják le, és hiába...
Meg letiltanak egyet, és holnap lesz öt másik.
Igen, úgyhogy ezt a részét elengedtem. Próbálom így sokszor kommunikálni, hogy nekem nincs, szóval amit látnak, az nem az, de még így is meglepően népszerűek tudnak lenni.
De meg hát még az a baj ezekkel nagyon a bármiféle közösségi médiában, vagy aki ott akar tartalmat gyártani, vagy főként életvitelszerűen akar tartalmat gyártani, hogy arra van egy, mint hogyha lenne egy időtartam, hogy ettől meg eddig tudod, 2 év, 3 év, 4 év, te ebben nagy kivétel vagy, mert 8. éve csinál, vagy 8. éve YouTube-ot csinálod.
Igen.
Ami, hát külföldön is van belőle egy PewDiePie, meg van belőle nyilván pár más, aki ennyi ideig csinálta, de itthon meg végképp még egy körrel kevesebb.
Igen, egyébként ettől félek is valamennyire, hogy így nehogy eljöjjön egyik napról a másikra az, hogy kiégek, vagy nem lesz hozzá kedve. Most abszolút nem érzem ezt, szóval gondolom, hogy ez így nem egyik napról a másikra történik meg, de azért így próbálom nagyon figyelni magamot, hogyha minimálisan is érzem, hogy valami nem az igazi, akkor szeretnék tudatosan változtatni, és szerintem én azért tudom hosszú távon ezt csinálni, mert nagyon-nagyon sokat változott az a tartalom, amit készítek. Tehát amikor elkezdtem, csak szépségápolással foglalkoztam, tini lány voltam, akkor kezdtem el érdeklődni ezután a téma iránt, és azóta meg rengeteg minden, az utazástól kezdve a lakberendezés, könyve, gasztronómia, mindenféle téma, és én nagyon-nagyon élvezem, hogy bármi, ami foglalkoztat, annak lesz egy közönsége. Tehát úgy is lesz olyan ember, akit érdekel az, ami engem. Csak figyelnem kell arra, hogy például a könyvek, ez egy olyan téma, ami engem nagyon-nagyon érdekel, és egy borzasztó fontos dolognak tartom, hogy beszéljünk a könyvekről, olvasásról, magyar irodalomról, de tudom nagyon jól, hogy ha készítek egy ilyen videót, akkor azt negyed annyian fogják megnézni.
Limitált nézettsége van.
Igen, viszont könyves témában meg még így is kiemelkedő lesz. Szóval ez egy ilyen kettősség, hogy ezt így el kell fogadnom, és ennek is örülni, és ez egy ilyen küldetés tudat bennem valamennyire, úgyhogy kitartok a könyves téma mellett.
A könyves téma mellett nagyon fontos, hogy kitartasz, mert nem tudom, hogy így pörgettem a magyar YouTube-on, nem tudom, hányan foglalkoznak ezzel olyan szinten és olyan szenvedéllyel, mint te.
Van pár könyves csatorna, de viszonylag kisebbek.
Ott arra gondolok, erre gondolok.
Igen, pont ezt néztem én is, hogy a legutóbbi könyves videót mondjuk megnézték 50 000-en, ami lehet a te megtekintéseidhez képest kevesebb, de belegondolunk, hogy 50 000 ember 2020-ban megnézett egy videót a könyvekről és az olvasásról, az azért elég király.
Igen, igen, szóval ilyenkor így át kell ezt így fordítani magamba, és ebbe a kontextusba helyezve meg baromi jó dolog, és ha az 50 000-nek csak egy kis százaléka elment egy könyvesboltba, és miattam megvett egy könyvet, az még így is nagyon nagy dolog.
Persze.
És pont ebben a videómban szerintem, amit te is említettél, ez ebben kifejezetten ilyen klasszikus könyveket,
nem magyar
volt benne, de hogy így próbáltam picit, ami az emberek fejében kötelező olvasmányokként volt, és hát én is utáltam a kötelező olvasmányokat, bármennyire is szeretek olvasni, próbáltam ezt így kiemelni ebből a, nem tudom, a kötelező olvasmányok okozta átokból, és így nekem nagyon jó érzés, hogy miattam lehet, hogy most valaki megszerette ezeket a könyveket.
Igen, nyilván mert kötelező azért egyrészt azon már van egy stigma, meg amit mondtál az árváskánál, azt hiszem, hogy előre vannak egy picit hozva, mint amit az ember, egy nyolcadikos gyerek az árváskánt nem fogja megérteni, egy nyolcadikos ember nem fogja úgy átélni a történetet.
Sőt, igen, szóval nem nyolcadikos, hanem én 23, most már 27 éves fejjel is így, tehát így olyan erős hatással volt rám, és tényleg ezt egy ilyen 11 néhány éves gyereknek odaadni, nem is értem, hogy miért.
Hát durva. Gondolom azért, mert 20x évesen már nincs ki megmondja, hogy akkor olvasd el, és akkor lehet, hogy így akarják elkezdeni, megszeretetni.
Hát csak ha 10 évesen egy olyan könyvet kapsz, ami jobban a korosztályodhoz passzol, akkor nagyobb eséllyel veszed elő 20 évesen saját magadtól.
11 évesen a Percy Jackson kell olvastatni mindenkivel.
Egyébként tényleg. De ezen szoktam gondolkozni, ha mondjuk ilyen könyvek lennének a kötelező olvasmányok, valószínűleg azt sem szeretnék az emberek pont a kötelező része miatt. Szóval nem tudom, valószínűleg az egész kötelező olvasmányok feldolgozását kéne valahogy átalakítani. Tehát nem feltétlenül az a jó, hogy nyári szünetben most neked az kényszerből el kell olvasnod, amikor kint akarnál, nem tudom, játszani a barátaiddal. De most így hallottam, hogy vannak ilyen közös olvasmányfeldolgozások a suliban, és ez lehet, hogy például sokkal hasznosabb.
Hogyha a tanár olvassa fel, akkor nem. Hogyha a tanár olvassa fel, akkor az általában ott megint van egy...
Hát igen, de nem tudom, hogy szokott lenni, hogy mondjuk megkapsz egy fejezetet, amit olvassál másnapra, az könnyebb, mint hogy egy egész könyvet el kellene olvasni. De hát nem tudom, baromi nehéz feladata van mindenkinek nyilván.
És te gondolkodtál már azon, hogy egy könyvet kihagyjak ezeit közül?
Ha már kérdezel, teljesen spontán mondom, nem most említettem ezt az előbb. Igen, gondolkoztam, és egyébként nagyon témába is vág, mert amit említettél, egyébként pont erről fog szólni, ez a szervezett életről. Most ilyen kicsit furcsa is, mert hogy még így videóban nem meséltem erről sehol, még az én csatornámon sem, de írok egy könyvet, most már ezt így kimondhatom, és most már így elég jó fázisában is tart a dolog, mert jó régóta dolgozom rajta egyébként, csak én olyan vagyok, hogy csak akkor szeretek valamiről beszélni, amikor már gyakorlatilag ott van a kezemben, és már tudom, hogy ez egészen biztosan meg fog valósulni, és ez az első olyan dolog, ami már egyébként biztos, hogy meg fog valósulni, de még nem tudok mondani rá egy fix dátumot, hogy mikor fog megjelenni, és a könyv arról fog szólni, hogy hogyan tedd rendbe az életed. Szó szerint, és átütéltelen.
Két dedikált példán kérünk előre.
Meg lesz. Szóval az egyik nagy fejezet arról fog szólni, hogy hogyan tedd rendbe a fizikai környezetedet, mert szerintem az nagyon nagy hatással van arra, hogy hogyan tudsz hatékony lenni a mindennapjaidban, a másik pedig a tedd rendbe a mindennapjaidat. Tehát ez a hatékonyság, produktivitás, hogyan oszd be az idődet, hogyan valósítsd meg a céljaidat, mert tényleg szerintem így sokan úgy gondolnak rám, mint aki benne van ebben a témában, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Nyilván ezt az én saját tapasztalatomból kiindulva tudom csak előadni. Tehát ha egy három gyerekes anyuka biztos más nem tudom, következtetéseket fog levonni a könyvből, meg nem biztos, hogy az egész 100%-osan hasznos lesz neki, de azért bízom benne, hogy mindenki számára lesznek benne olyan részek, amit hasznosnak talál majd.
Meg az olyan érdekes szerintem minden könyvnél, vagy minden műnél, vagy mindenfajta bármilyen drognál, amit kiadsz a kezedből, hogy onnantól, hogy kiadod a kezedből, az kis Jancsi így fogja fel, kis Juliska, ezt viszi haza belőle, és lehet, hogy igazuk van. lehet, hogy nem mondhatsz meg mindent azt, hogy ezt hogy értelmezzék a saját életükre.
Hát igen, és ez nem csak a könyvekkel van így, hanem egy, nem tudom, teljesen jó szándékkal elkészített videóban is találnak majd olyat, amit én nem úgy gondoltam, de ezt el kell engedni. Mert én is csomószor azt veszem észre, hogy úgy készítek egy videót, vagy a könyvemben is úgy írtam részeket, hogy jaj, mit fognak mondani erre. Szóval már előre én már azon gondolkozok, hogy mibe fognak belekötni. Szóval ez így borzasztó. De egyébként ezt hadd kérdezzem már meg tőletek, hogy előbb, amikor említettem, hogy fogok könyvet írni, volt valami ötletetek, hogy mi lesz a téma?
Én alapvetően nem tudom, ez sem most, tehát hogy nem tudom, hogy útmutató vagy regényes formában tervezed írni, de láttam ilyen is, meg olyan érdeklődést is a könyv, alapvető olvasmányos, vagy hogy te vagy az olvasó. Aha. Érdeklődést a könyveid iránt. Én azt hittem, hogy regényes lesz.
Igen, én valamiért azt hittem, hogy ilyen fantasy, varázslós regény, mert azt tudom, hogy te azokat nagyon szereted, igen. És hogy csinálsz egy fruzsi változatot ennek, de most, hogy így ezt mondod, teljesen összeállt a kép, hogy ez annyira logikus, tehát...
Na, ennek örülök, hogy akkor így hitelesnek gondoljátok a témát.
Abszolút, abszolút. Hát főleg, hogy neked már van egy sulis naptárad, meg egy bullet journalad, ami tulajdonképpen, azt hogy lehet összefoglalni, az mi tulajdonképpen?
Hát... Gyakorlatilag nekem igazából nem bullet journalem van, hanem egy pontozott füzetem, amit fel tudsz használni. Aha, bullet journalre, okay. Is, hiszen ez egy naplózási technika, tehát te fel tudod ezt bármire használni, ezt a füzetet, ha akarsz, rajzolgatsz bele, de én ugye bullet journalt szoktam belőle készíteni, ami egy olyan napló, naptár, meg a határidő napló keveréke, amit te teljesen személyre szabhatsz, és úgy rajzolod meg, ahogy te szeretnéd. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 2 órán keresztül rajzolod egy darab hetedet, mert lehet ezt én teljesen minimalista módban is elkészíteni, ez itt teljesen rajtad áll. Uh-huh. Úgyhogy igen.
Na hát igen, na pont ezek miatt szerintem ez így abszolút hiteles, meg hogy te tényleg ilyen vagy, hogy ilyen rendezett, ugye? Vagy nekem annyira... ilyennek tűnsz, és mindig nagyon felnéztem rá, hogy ezt hogy csinálod.
Köszönöm szépen. Akkor el kell olvasnom majd a könyvemet.
Feltétlen. És akkor arról még semmit nem tudunk, hogy mikor fog kikerülni nagyjából.
Most még nem
tudod. Hány százaléknál tartunk elkészítésben?
Hát én már úgy érzem, hogy én már meg a kézirattal itt nagyjából megvagyok, most már így a szerkesztővel dolgozunk rajta. És akkor ez ilyen kicsit kiszámíthatatlan, meg főleg úgy, hogy azért most már így a karácsonyi szezon az így nagyon közeledik. Én nagyon szeretném, hogy akkor megjelenjen, de ha ez nem fog sikerülni, akkor pedig lehet, hogy pár hónap késéssel majd. De és érkezik.
És úgy gondolod, hogy ez hosszú távon el tudod képzelni a karriered egy részének, vagy a karriered következő lépésének, vagy ez most csak egy kis melléklépés?
Abszolút nem mellék, legalábbis ez az a téma szerintem, amivel igazán tudok segíteni az embereknek, mert tényleg lehet, hogy sok embernek ilyen személyiségtípusként vagyok a fejében, és így is van szerintem is. Úgyhogy nagyon-nagyon sok téma, meg igen, irány van, amit még ki lehet aknázni ebben abszolút, úgyhogy én szeretnék ezzel bővebben is, meg részletesebben is foglalkozni.
Akkor a YouTube nem kerül félre emiatt?
Nem, semmiképp. Az szerintem nagyon jól kiegészítik egymást, tehát amit mondjuk a könyvben is leírtam, akár részletesebben ki tudom fejteni egy-egy kicsi részét egy YouTube videó keretében, amit egyébként már korábban is csináltam, csak azt még ugye a legtöbb ember nem tudja, hogy ez egy könyvbe bele fog kerülni, de szerintem nagyon jól kiegészíti egymást.
És te rengeteg projektet hoztál létre, ahol szoktad mesélni, hogy ezt a te fejedből pattant ki, és felkerestél valakit, és létrehoztad. Ez nekem ez is nagyon motiváló, hogy valamit kitalálsz, és ilyenkor merre indulsz el? Kit keresel fel? Vagy hogy lesz egy ötletből egy termék, vagy egy rosszmanos doboz? Uh-huh. Tehát ez hogy kell elképzelni?
Hát a legelső ilyen az nekem is egy nagy lépés volt, mert előtte sosem kerestem fel senkit így az ötletemmel, és emiatt így izgultam is, hogy nem akarok így úgymond rosszabb tárgyalási pozícióban indulni, de már ez a tudat is, hogy nekem el kell menni egy nagy céggel tárgyalni. És úgy voltam vele, hogy most, ha nem próbálom meg, akkor sosem derül ki, most végül is mit veszíthetek vele, lehet, nem tudom, kiröhög majd valaki, hát nagy dolog, mert ezt így is megcsinálják sokan a videóimon keresztül. És a legelső ilyen, az a Rossmannal történt, egy kedvences neszeszert hoztunk létre, hogy nekem volt konkrétan ez az ötletem, hogy tök jó lenne, hogy a már az üzletben kapható termékekből összeválogatnék én néhány kedvencet, azt beleraknánk egy ilyen egyedileg elkészített neszeszerbe, és ezt így egyben meg tudnák venni, akár mint egy ilyen kezdő csomagot. Uh-huh. És szerencsére erre az ötletre abszolút nagyon nyitott volt a Rossmann, és azt ugye meg is csináltuk, aztán követte ezt még egy ilyen neszeszer, aztán készítettünk egy wellness boxot, ami szintén egy ilyen kedvences válogatás volt, utána lett az első határidőnaplóm, aztán tavaly lett egy másik határidőnaplóm, de azt már nem a Rossmannal készítettük el, hanem az már több helyre is bekerült, úgyhogy ennek is nagyon örültem, hogy így, ha bementem a Pirexbe, a Tescóba, vagy az Osamba, és így ott van egy olyan dolog, amit így én találtam ki, és nagyon jó visszajelzések is jöttek róla, hogy mennyire tetszik az embereknek. Úgyhogy ez a határidőnaplós vonal is abszolút szerintem passzol ehhez a hatékonyság tervezős vonalhoz, és ez lesz majd idén is. Úgyhogy tök jó, hogy mindig van mind dolgozni.
Meg ezeken kívül is olyan utakon, vagy olyan mértékben törtél be a mainstreambe, például a első YouTuber Joy címlapon.
És igen.
Ez a világ hogy fog meg abból a szempontból, hogy a YouTube-bal milyen viszonyban van szerinted?
Alapvetően a mainstream vonal egyébként engem annyira nem vonz, tehát nagyon kevés mondjuk olyan tévés műsor van, amire igent mondanék, mert nem feltétlenül akarok mindenáron a képernyőre kerülni.
Kivéve a Szombatesti Láz.
Kivéve a Szombatesti Láz, köszönöm szépen, hogy önökön kellett kimondani. Azt szerintem egy tök jó műsor, és egy ilyenben például szívesen részt vennék, de kevés van, amire igent mondanék. Úgyhogy alapvetően nem, ez sem a szereplés miatt vonz, hanem szerintem egy tök jó pofa dolog, hogy hétről hétre megtanulhatsz táncolni. Nem, mint a tudnék, szóval ezért akarok elmenni, hogy megtanuljak. De például a Joy címlap az egy nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, tényleg azért is, mert így ebből az online világból talán elsőként voltam a címlapon is, és nekem mindig az ilyen nagy fotózások, ilyen hatalmas élmények, hogy egyrészt az, hogy mindig valamennyire én is más oldalamról ismerhetem meg saját magamat, mert nem tudom, olyan külsőt faragnak nekem, amiből én is tök másképp érzem magam, úgyhogy ezek mindig baromi jó élmények. És főleg úgy, hogy én egyébként világéletemben szégyellős voltam, nem szerettem szerepelni a kamera előtt, nem tudom, még a családi fotózásokat sem szerettem különösebben. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy mennyit változott körülöttem a világ, meg hát valószínűleg én is.
És több ilyen mainstreames közegben is azért mozogsz valamennyire, nem mindenféle rendezvények, stb. Ott érzel bármiféle, nem lenézés, de kicsit ilyen más bánásmódot, mert hogy te az internetről jössz, nem pedig a tévéből.
Nem tudom, hogy ez valóban így van-e, vagy én érzem. Például, ha elmegyek egy mozipremiérre, ott mindig szokott lenni egy fotófal, nagyon sok fotóssal, és én írtózom attól, hogy nekem oda föl kell mennem. Magamtól sosem megyek egyébként, ha csak nem a saját Instagramomra szeretnék egy fotót, de az általában akkor szokott lenni, jó, még nincsenek itt fotósok, akkor most menjünk oda, vagy a film után, még ha ott maradtak a fények. És általában az szokott lenni, hogy ha mondjuk ott van a filmnek a marketinges, akkor ő megkér, hogy ugyan menjek oda, és ilyenkor mindig az az érzés, de minek menjek oda? A fotósok azt se tudják, hogy ki vagyok, és én nagyon-nagyon kínosan érzem magam mindig, és ez abszolút lehet, hogy ez csak az én fejemben van így. Úgyhogy így most már nem érzem egyébként egyáltalán azt, hogy így másképp kezelnének az ilyen eseményeken. Régen nagyon ezt éreztem, hogy fú, mit keresel itt, menj már innen. Főleg amikor elmentem valamilyen helyszínre forgatni, ahol nem volt valamilyen esemény, csak én szerettem volna, hogy valamilyen projekt keretében elmentem. És annyira azt éreztem, hogy tudjuk már le. Minek vagy így? És pont most a napokban is több ilyen külső helyszínen forgattam, és annyira jó élmény volt mindegyik, na, tök jó volt, hogy ilyen örömmel fogadnak, és talán azért is, mert azért most már egyre több ember veszi észre azt, hogy egy-egy YouTube videón keresztül nagyon sok emberhez el tud jutni, úgyhogy most már így jobban megértik, meg elfogadják az emberek ezt az egész YouTube, Instagram dolgot.
A mainstream részről nyilván mindig van egy kis szoltiság, hogy az mindenki a nézettségért harcol, és nyilván, hogyha itt több van, akkor egyértelmű, hogy ott kevesebb lesz. De arra leszek kíváncsi, hogy a jövőben vajon lesz-e több ilyen összefonódás, mint mondjuk például Dancson keresztül volt most idén, tavaly.
Hát én azon csodálkozom, hogy még több ilyen nem volt. Tehát ezekből a show műsorokban, hogy nem nagyon hívnak youtubereket, pedig szerintem pont egy olyan korosztályt, meg egy olyan célközönséget tudnak elérni, akiket alapvetően már a tévén keresztül nagyon nem. Szóval engem mindig meglep, amikor látom ezeknél a nagyobb show műsoroknál, hogy kiket hívnak meg, vagy kik lesznek a résztvevők, és hogy nincsenek benne nagyon internetes arcok, de szerintem ez biztosan változni fog. Csomóan vannak, igen, akik szerintem így bármit megtennének, hogy így a tévébe kerüljenek, úgyhogy biztos ez változni.
De idénre hívták már vissza.
Tessék?
Már az új részre se hívták vissza.
Én nem tudom, hogy ott...
Én sem tudom, de amikor...
Ki miatt?
Amikor itt volt nálunk a Puzsi Robi, ő is ezt mondta, hogy most vajon az RTL igazolta le Dancsót, vagy Dancsó igazolta le az RTL-t?
Hát ezt nem tudjuk meg. Ha csak nem hívjátok meg őt, és se kérdezitek.
De akkor te abszolút látsz ebben jövőt, nem, hogy összemosódik a kettő, tehát hogy már tele lesz influencerekkel, vagy tartalom, internetes tartalomgyártókkal.
Hát tévésen már most itt vannak YouTube-on.
Hát igen, amúgy az már igen.
Igen, szóval most inkább azt látom, hogy a mainstream próbál idejönni, mert látják, hogy ezt jobban szeretik az emberek, úgyhogy biztos, hogy lesz ilyen összemosódás. De amit még ezt a kettős mércét látom, az főleg így az újságírókon keresztül. Tehát vannak ilyen kifejezetten ilyen online lapok, akik szerintem annyira gyűlölik az influencereket indokolatlanul, mármint, hogy én is látom, hogy mik ennek a hátulütői, tudom nagyon jól, hogy mi az, ami visszatetszés kelt, és én is abszolút ezt gondolom, hogy vannak jó meg rossz képviselői, de szerintem így nálunk nincsen semmi különbség téve, hanem így egyszerre így azzal mondva, hogy mindenki rossz, aki az interneten van, pedig azért lehetne árnyalni a helyzetet, és nem minden ennyire fekete és fehér, és abszolút nem ezt mutatják be, és ez szerintem azért nagyon rossz, mert akik ezeket az online lapokat olvassák, pont nincsenek annyira képben, és nagyon rossz, hogy már alapból egy ilyen...
Torzított képük van.
Igen, igen, torzított képük van, és így sokkal inkább hátrányból indul az ember.
Igen, mindenkire így az egész platformra tudják húzni a vizes lepedőt, de ez ennek még szerintem még mindig legjobb példája Amerikában volt, amit annó 17-ben csináltak a PewDiePie-jal, és az is ott a Wall Street Journal ott elkezdte a nácizás, stb. Mit tudom én, és ott is az volt a fő indoka, hogy látták, hogy az ő számaik így mennek le, és látták, hogy ott egy random hülye gyerek ül a kamerája előtt, és millió embert ér el.
Hát ez meg talán már a túlzott PC-ség is
hát, persze.
Befolyásolja, és ez az, ami egyébként engem még nagyon bántanett el legalábbis, hogy szerintem én szeretek poénkodni, szeretek mindenről poénkodni, és ezt az oldalamat videókon keresztül nem tudom megmutatni, mert tudom nagyon jól, hogy most bármit mondasz, mindennel meg tudsz sérteni valakit, és ez például szerintem egy nagyon rossz irányba megy el, tehát már tényleg az, hogy én nem szabnék határokat a humornak, nyilván a jó ízlés keretein belül, de hogy ma már semmivel nem lehet viccelni, mert mindenki megsértődik, meg hogy kit hogy szólítasz meg, és nem tudom, nekem ez kicsit sok.
Volt már ebből valamilyen konfliktus, vagy dráma, vagy...
Velem nem volt, mert én annyira figyelek erre, hogy valamennyire emiatt nem tudom teljesen megmutatni önmagamat, és ez így szépen fokozatosan épült fel így bennem, és ezért is szeretek egyébként mostanában egyre több vlogot csinálni, mert ott tudom a legjobban megmutatni a személyiségemet, de még így is figyelnem kell arra, hogy mit meg hogy mondok.
És pont ez nagyon rossz a YouTube szempontjából, mert az egész YouTube az őszinte hiteles személyiségedre épül. Ott mindig az a más tévével szemben, hogy ott egy felépített képet lát az ember. Itt meg mindenki beleteszi a legnagyobb hibájától kezdve a legnagyobb öröméig, és hogyha ez a hitelesség elveszik, akkor azok a youtuberek nem is nagyon szoktak működni, akik nem önmagukat adják.
Hát igen, de ott van a másik oldal is, hogy aki viszont túl sok mindent megmutat, túl sok mindent beletesz magából, tehát szerintem nem minden való az internetre, és attól még tudsz hiteles, meg őszinte lenni, de vannak olyan dolgok, amiket nem kell megmutatni. Tehát nem hiszem, hogy bármikor zokogva videót fogok készíteni, mert akkor tudom, hogy egy olyan állapotban vagyok, amit nem szeretnék mindenkinek megmutatni. Tehát nem tudom, sírva sem megyek ki az utcára, és állítok meg embereket, hogy nézzétek meg, milyen rosszul vagyok.
Pedig annak jó nézettsége van.
Az biztos, egyébként igen. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes kettőség, hogy nagyon sok dologra azt mondjuk, hogy ez borzasztó tartalom, ezt miért nézik az emberek, és ez mennyire káros, de pont ezek a videók a legnézettebbek. És ilyenkor a nézőknek is szerintem fel kellene ismerni a saját felelősségüket abban, hogy mi az, amit néznek, mert azzal szavaznak valami mellett. Tehát utána hiába megnézed, és azt mondod, hogy fú, ez mennyire borzasztó, de megnézted, ott van rajta a nézettség, emiatt még több ilyen tartalom fog készülni.
Na de hogyha ilyet se hallottam még, hogyha ezt kimered mondani, hogy nem csak a videósnak van felelőssége, hanem a nézőnek is, talán még nagyobb felelőssége is van, akkor már megy a lincselés.
Hogy jaj, akkor köszönöm. Nem, szerintem Ez egy tény, tehát hogy most aki ezen kiakad, az nem tudom, mint tud kiakadni, mert ez...
Tényleg tény, csak nem akarják elismerni.
Hát így, meg szóval ezt nem hibáztatásként mondom, mert egyértelmű, mindenkinek van felelőssége, csak itt a nézők szeretik így áthárítani, és szerintem ezzel azért tisztában kell lenni ugyanígy.
És ebben látod például a legnagyobb különbséget mondjuk a 2012-4-6-os YouTube-hoz képest, mint ami most van, vagy miben?
A túlzott személyiség megmutatásban?
Nem, a túl érzékenységből.
Hát az is benne van, meg az, hogy sokkal inkább a magánélet központúság az abszolút jelen van. Tehát régen abszolút az volt, hogy kitaláltam egy témát, leültem a kamera elé, és akkor arról beszéltem csak. És most meg kizárólag kb. A magánéletedre kíváncsiak, és ezt szerintem lehet jól egyensúlyozni, hogy azért mutatsz a mindennapjaidból, de vannak olyan részek, amit azért teljesen külön kezelsz, mert nem kell mindenről beszámolni szerintem a nézőknek. Főleg úgy, hogyha bármilyen magánéleti változás történik az életedben, és akkor látom másokon, hogy mennyire rossz érzés, amikor úgymond el kell számolniuk, hogy akkor most mi történt, hogy történt, és gyakorlatilag vadidegen embereknek kell a magánéletedről beszélned.
De hol szabod meg ezt a határt?
Nincs így a fejemben ilyen konkrét határvonal, hogy mi az, ami igen, mi az, ami nem, ez valamennyire természetesen jön, illetve abból, hogy milyen emberek vannak körülöttem. Tudom, hogy ki az, aki mondjuk szívesen szerepel egy videóban, nem zavarja a kamera, de vannak olyan barátaim, akiknél ezt abszolút nem erőltetem, úgyhogy szerintem ez így jön magától.
Hát szituáció függő is, de azt is sokszor láttam a nézők részéről, hogyha egy bizonyos mértékben, vagy mondjuk bizonyos részeket kihagysz a magánéletedből, akkor már mondják, hogy de ezt miért hagytad ki, ezt miért nem mutattad meg, ez miért nem, ez rám is tartozik, ez az én, és nem, amúgy
igen,
nem.
Igen, meg hogy minden ilyen minimális jelből, ami igazából nem jel, próbálnak valamit kerekíteni, hogy az biztos azért van ott, mert ez meg az történt, és így.
Igen, imádnak ilyen teóriákat kitalálni.
De egyébként, szóval én is néző is vagyok, tehát én is ezt csinálom a kedvenc külföldi videómosomnál. Várjunk csak, akkor ez így. Most akkor ők jóban vannak? Nincsenek jóban? Szóval közül most nem úgy akarok beszélni, hogy én nem tudom, ilyen tökéletesen használom az internetet, mert egyébként én is ezt csinálom, csak próbálok ki tudatos lenni ebben.
Igen, de átalakult ez a mindenki a saját valóságshow csinálja.
Hát igen.
És a valóságshowban onnantól, hogyha az ember annyi mindent megmutatott az életéből, és annyira közrengedett magához, akkor lehet egy olyan hamis gondolatot, hogy őt te ismered, hogy ő a barátod, ő a legközelebbi ismerősöd. És akkor nyilván, mint a való életben lévő barátaid, hogyha valamiből kihagynak az életedből, akkor igen, azt mondja, akkor megsérdődsz rájuk.
Akkor ha mondjuk egy néződdel együtt töltenél egy egész napot, akkor szerinted mi az, ami így a legjobban meglepődne, amit így a videókból esetleg nem látott, vagy nem tudom.
Hát egyébként meglepő módon az első, amit mondani szoktak, hogy úristen, te ilyen törpe vagy?
Vagy nekem is állandóan a magasság.
Azt hittem azt mondod, hogy neked is azt mondják, hogy törpe vagy.
Nem. De viccet félretéve, szerintem nekem egyébként azt szokták mondani, hogy abszolút olyan vagyok, mint a videókban. Szerintem tényleg talán ez a humor kérdés az, ami előjön, de az nem fog egy nap alatt. Tehát akkor nekem is így ki kell ismerni a másik felet, hogy mennyire nyitott az ilyen dolgokra.
Nem kezdesz az első rajongónak, aki idejön rögtön rasszista poénokat mondani.
Amúgy sem azok, de nem ez az első, ami most így eszembe jutott.
És rengeteg helyen utaztál, sok utazásod az valamilyen munka keretén belül volt. Ugye mi az, amire a legbüszkébb vagy, hogy ide el tudtál jutni, akár a munkád miatt, vagy úgy alapból?
Hú, hát nagyon-nagyon sok ilyen van, mert tényleg fantasztikus utazásokon vettem részt, és egyébként ez nekem a legnagyobb pozitívuma ennek az egész YouTube dolognak. És amikor elkezdtem, hát akkor még abszolút semmi ilyen nem volt. Tehát nekem eszembe se jutott volna, hogy ez majd ide fog kifutni, de mondjuk te mondok top 3-at, nem, 3-at mondok, de ez nem a top 3 lesz, mert ez utólag biztos azt mondom, nem is ez volt a top 3. De ami hatalmas nagy élmény volt, 2016-ban a New York-i divat hétre sikerült kijutnom, hát az fantasztikus, főleg az, hogy 2016-ban az még az első ilyen utazásaim között volt, és pont egyből már egy ilyen hatalmas nagy New York-i utazás, az fantasztikus volt. Tavaly Los Angelesben voltam a Kids Choice Awardon, az is baromi jó élmény volt, egyrészt egy az esemény is, illetve oda egyedül mentem, tehát meghosszabbítottam az utazást, és kimentem még néhány nappal korábban, hogy így kicsit felfedezzem a várost, és hogy így tök jó érzés, hogy oda elmentem egyedül. Mert mint így utólag így belegondolva, azért voltak ilyen neccesebb dolgok, hogy nem feltétlenül, ma már nem biztos, hogy úgy csinálom, de nem sűnt el semmi rosszul, csak például egy ilyen 30-as pasival voltam egy Airbnb lakásban, úgyhogy nem is volt külön szobám, hanem egy paravánnal volt leválasztva a nappali. És azt ugye két alapján nem raktam össze, de utólag gondolkoztam, hogy nem biztos, hogy ez volt a legbiztonságosabb egyébként. De összességében tök jó kalandnak sült el az egész. És akkor kettőt mondtam eddig, ugye?
Addig már bocsánat, egyet belekeresztetek, hogy a Kids Choice Awards az így hogy állt? Hogy állt össze egy ekkora show Amerikában, Los Angelesben, az entertainment világ közepén, az hogy nézett ki egy olyan?
Hát ez baromi nagyszabású volt az egész, oda a Nickelodeonnak a meghívásából mehettem ki, és hát először is van egy ilyen hatalmas nagy vörös szőnyeges felvonulás, ott egyébként úgy néz ki mindig, hogy hát gyakorlatilag ilyen fontossági sorrendben kapnak helyet az újságírók először, és nyilván minden sztár meg híresség a legelső részbe fog elmenni, mert nem mindenki vonul végig, hanem félúton elmennek. Mm. Szóval, ha a legjobb helyed van, akkor gyakorlatilag mindenkivel tudsz interjút csinálni, vagy legalább le tudod fotózni. Hát a szegény magyarok! Igen, csak a sor végére kerülnek, szóval azért már nagyon kevés sztár volt az, akit így, aki elénk is eljött. És azért mondom most több eszembe, mert az eseményen kijött a live.hu is, szóval ott már volt mellettem egy másik újságíró, és mi azért kevés emberrel tudtunk találkozni, vagy legalább látni. Nagyon sok TikTok sztár volt már egyébként akkor is, igen, csak én az annyira nem voltam képben. És akkor azt azért észre lehet venni, hogy aki most van éppen befutóban, annak, ők mindenkinek adnak interjút. Neki először körbe megy a menedzsere, és akkor megkérdezi, hogy te honnan vagy, hova írsz anyagot, vagy hova csinálsz anyagot, és akkor már is utána oda hívják azt a hírességet, és akkor lehet velük pár mondatot váltani. Úgyhogy nekem ez a világ is egy ilyen teljesen új dolog volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így megtapasztalhattam, és aztán pedig egy ilyen hatalmas nagy show volt, ahol tényleg Will Smith-től kezdve hirtelen nem jut eszembe egy név sem, de a highlightban, Instagramon kintem minden, hogy vissza tudjátok nézni, de tényleg ilyen nagyon nagy sztárok voltak.
Fú, ez az a pont, ahol az ember azt érzi, nem, hogy egy blog írásából idáig el lehet jutni, mi a franc.
Igen, de tényleg, és hogy ezen az eseményen is láttam olyan youtubereket, akiket így én is nem tudom, 5 éve nézek, és így tökre felnézek rájuk, és hogy ugyanott, ugyanazon az eseményen voltak, és így akkor tényleg az, hogy jó Isten, Fruzsi, hova került?
Amikor megírtad az első blogodat, nem gondoltad.
Hát, nagyon nem.
És a harmadik úti cél?
Tavaly voltam Tájföldön, hát az is egy ilyen fantasztikus tájföldi körutazás volt, 10 napig voltunk ott, és nagyon-nagyon szeretem volna idén is visszamenni, de hát most idén abból már sajnos nem lesz semmi, de az annyira nagy kaland volt, annyira más kultúra, azt baromira élveztem.
És egy ilyen utazás, amire azt mondod, hogy legbüszkébb vagy, amit elértél a karriered során, vagy van más?
Hát talán a legbüszkébb, amire vagyok, ez a divat hét. Az főleg így az időzítés miatt is, mert ott még akkor nem is voltak nagyon szerintem Magyarországon ilyen külföldi sajtóutak, meg semmilyen. És ott talán sikerült ott első lenni valamiben is. Ezek mindig ilyen külön kiemelkedő dolgok.
És mi az a munkádban, amit így a legnagyobb pozitívum szerinted, mondjuk egy 9-től 4-ig irodában üléshez képest, és mi az, ami a legnagyobb negatívum?
Hát valószínűleg egyébként ez egyszerre a kettő, az a teljes szabadság. Tehát az, hogy azért teljesen magamnak hozhatom be az időmet, de azért mégiscsak kell keretet szabni. Alapvetően tényleg próbálom én is tartani ezt a 9-től 5-ig időszakot, hogy akkor foglalkozzak a munkával, viszont csomószor van az, hogy nem sikerül valami, jó, úgy sincs már dolgom, akkor mondjuk éjszakában nyúlóan vágok, és az nem feltétlenül jó, de a szabadság rész nem csak így időbeosztás szempontjából pozitív, hanem tényleg, amit már említettem is, hogy bármilyen témával lehet foglalkozni, és ez annyira szerencsés, hogy ha csak olvasok egy könyvet, és találtam benne valami témát, ami érdekel, arról csinálhatok egy teljesen önálló videót is, vagy elmentem valahová, láttam egy épületet, azt mondjuk bemutathatom picit részletesebben Insta-sztoriban is. Annyira jó érzés, hogy tényleg nem kell bekorlátozni magadat, mint amit az elején éreztem, hogy én szépségápolással foglalkozom, akkor nem beszélhetek erről, erről és erről, pedig miért nem beszélhetnék, hát egy ember vagyok, többféle dolog is érdekel.
Ez a szabadság adja azt a motivációt, hogy még 8 év után is folyamatosan újra és újra és újra feltölts egy videót.
Igen, valószínűleg, hiszen én is ugye rengeteget változok, folyamatosan változik az, hogy mi az, ami igazán érdekel, tehát mindig jönnek új témák, amivel tudok foglalkozni.
Én egyébként a szakdolgozatomat pont ebből írtam, hogy a női youtuberek mennyire érdekes, hogy eleinte tényleg mindegyik női youtuber szépségápolással foglalkozott. Tulajdonképpen talán ugye Maris volt az első, aki elkezdett más témákat behozni, és te ilyen, éreztél egy ilyen nyomást magadon, hogy akkor te, mint női youtuber, ne foglalkozhass más témákkal, vagy szimplán csak az, hogy akkor ez érdekelt, és féltél újat kezdeni, vagy ez így, hogy
alakult. Ez valahogy így teljesen természetesen, tehát, hogy mindig bejött egy-egy pici téma, de attól függetlenül továbbra is így a szépségápolás volt a fő rész, és egyébként ez is érdekes, hogy mindig így a női vonalon emeljük ki, hogy a nők csak a beauty dolgokkal foglalkoznak, de a fiúk 90%-a meg csak gameplay videót készít szerintem a mai napig azért nagy arányban. És hogy ez is olyan érdekes, hogy mindig kiemeljük azt, hogy hát a csajok csak a felszínes dolgokkal, és biztos az üres fejű az összes, de az, hogy egy fiú gameplay videókat készít, az valahogy így, az itt tökre rendben van, és hogy annak semmilyen hátránya nincsen, és ez a kettőség ez mindig is bántott, vagy amit így abszolút tapasztaltam magamon, főleg az első időkben, amikor tényleg ez a beauty téma volt nálam jelen, hogyha elmentem egy megbeszélésre, és ott mondjuk inkább férfiak voltak jelen, akkor mindenki tényleg ilyen üres fejű lánynak gondolt, akivel semmi másról nem lehet beszélni, csak a rúzsokról. És ez is egy olyan erős kettőség, hogy már azért nagyon így hátrányból indultam emiatt szerintem csomószor, úgyhogy sokszor éreztem azt, hogy így ki kell harcolnom, hogy elismerjenek ilyen szempontból.
Igen, de igen, a legtöbb férfi amúgy tényleg csak gameplayezik, de azért akkor már voltak ilyen vicces férfi videósok, nem meg ilyen vlog férfi videósok, és ahogy a Maris mesélte nekem, hogy tényleg minden rendezvényen volt egy ilyen, volt ez a vicces vlog férfi, volt a gameplay férfi, és akkor a nők meg a szépségápolás. És hogy azért ez nagyon jó, hogy ez már abszolút nem így van, de akkor most már nem érzel semmilyen negatív diszkriminációt ezzel kapcsolatban, azért, mert nő vagy ebben az iparágban?
Most már nem. Lehet, hogy ehhez az is hozzájárul, hogy azért, mert tényleg nagyon régóta foglalkozom ezzel, tehát nem tudom, hogy aki most kezd, vagy most nem tudom, hogy hirtelen egy-két év alatt befutott, ő mit tapasztal, de én már azért tényleg régi motoros vagyok.
Olvastam még egy interjútba, hogy még a mai napig meg tudnak fogni, meg tudnak érinteni egy-egy csúnya-csúnya rosszabb negatív komment. Ezt azt hittem, hogy ha nem tudom, például nekem már a pozitív se jelent semmit, mert nem mint, hogyha annyit kaptam volna belőle, de nyilván
mint, írok egyet.
Köszönöm szépen. De hogyha egy dolgot annyiszor látsz, és újra és újra és ugyanazt, akár 8 éven keresztül, nem veszítették el a jelentőségüket?
Nem, mert pont az nem veszti el a jelentőségét, hogy nem ugyanaz lesz. Tehát az bánt, ami személyeskedő. Tehát az nem bánt, ha nem tudom, két szóval valamit ír rá, mert azt nyilván tudom, hogy jó, neked szarnapod volt, amúgy is utálsz, most ezzel nincs mit kezdeni, hanem tényleg, aki ír egy ilyen rohadt hosszú kommentet, amiben elemezgeti, most biztos, hogy akkor valaki ezt fogja csinálni. és ezek a mai napig tudnak bántani, mert tényleg, régen voltak olyan videók, amit ma már nem csinálnék meg, vagy ma már másképp csinálnám, de ma azért már azt tudom mondani, hogy olyan tartalmak kerülnek ki a csatornámra, amiben 100%-osan mellé tudok állni, hogy ez vagyok én, ezt én jónak gondolom, és amikor látom, hogy ebbe próbálnak belekötni, vagy kiforgatni valahogy, az azért fáj. És ez szerintem sosem fog megváltozni. És vannak időszakok, amikor ez rosszabbul érint, valamikor kevésbé, vannak időszakok, amikor pont emiatt, hogy látom, hogy jött rá egy rosszabb komment, akkor tudom, hogy na, arra biztosan fognak válaszolni, mert mint ilyen olaj a tűzre, tehát ha egy ilyet ír valaki, akkor vérszemet kapnak, és akkor elkezd, igen, szerintem is igazad van, és akkor is, múltkor is ezt csinálta, és ha látok egy ilyet, akkor inkább annál a videónál nem nézem meg a többi kommentet, ami egyébként nagyon rossz, mert egyébként tökre kíváncsi vagyok rá, hogy mit írnak, csak egy rossz komment nagyon el tudja vinni, mert ha valakinek alapból nem is lenne meg a bátorsága, hogy leírjon valami rosszat, de lát egyet, akkor már szívesen odaír mellé. És akkor természetesen ott a másik oldal is, aki pedig megvédene, de általában olyan hatalmas nagy veszekedésbe torkollik az egész, és akkor ilyenkor ezt megkerülve inkább leszoktam törölni egyébként az ilyen kommenteket, én ezt teljesen felvállalom, ami túlzottan személyeskedő, vagy trágár, én azokat letörlöm.
És nem is az általános kritikával, vagy építőkritikával van probléma.
Nem, dehogyis, nyugodtan meg. Tök sok olyan van, amikor így átgondolom, és tényleg látom, hogy igaza van. Hanem tényleg a személyeskedés, ami különösen fáj.
és ilyenkor az a legnagyobb baj vele, hogy nincs igazuk, vagy pedig pont az, hogy igazuk van, basszus, és akkor...
Hát ha igazuk van, az tök okés, mert abból tudok tanulni. Csak amikor látom, hogy ott van, hogy rossz indulat van mögötte, és nem az, hogy nekem segíteni szeretnének, vagy valamire felhívni a figyelmet, hanem tényleg rossz indulatból írják, az itt tökre fáj.
Nem, Dóri szokta mondani azt, hogy neki az fáj mindig legjobban, aminek tudja, hogy igaza van.
Igen, ami így betalál, hogy basszus, lehet, hogy igaza van, és... De közben rossz indulatú és személyeskedő, de attól még én lehet, hogy érzem, hogy lehet, hogy tényleg ebben van valami. Az nagyon rossz, igen. De én nekem gyakran van kísértés, hogy akkor most válaszoljak, mert az igazság érzete nem bírja, válaszolni kéne, de te szoktál, vagy ettől abszolút elhatárolod?
Egy-kétszer válaszolok, de általában akkor, amikor látom, hogy tényleg valami rossz indulat, akkor ilyen 2-3 szavas, jó, akkor kicsit visszaszólok, de az egy kicsit viccesen, hogy azért én magamat nem tudom felülre pozícionáljam, de közben meg tök hülyeség, mert ha válaszolok egy ilyenre, akkor abszolút nem pozícionálom magam felülre, hanem ugyanazon a szinten vagyok. Szóval ezt így abszolút meg kéne tanulnom, hogy nem válaszolok ilyenekre, de azért néha így jól esik a lelkemnek. De csomószor van az, hogy válaszolok egy ilyenre, azt gondolom, hogy jól esik a lelkemnek, és akkor jön rá egy válasz ugyanettől az embertől, és látom, hogy abszolút nem esett le, hogy mi az, amit mondani akartam, és akkor még én érzem magam szarul, hogy fú, na nem áll.
Az a baj, hogy interneten kommentháborúban nem szabad. Igen, senkivel nem szabad vitázni, mert semmi meddő terület nincsen, nem származik belőle semmi pozitív.
Igen, de ugye egyszerre ez meg olyan rossz, mert én mindig próbálom így arra ösztönözni a nézőket, hogy írjanak kommentet, mert egyébként tökre jó, amikor látom, hogy a videóhoz kapcsolódóan leírnak valamit, és az tök jó érzés, hogy nem csak így a levegőbe beszélek, hanem ha mondjuk mondok valamilyen utazásos ötletet, akkor leírnak ők is egyet, vagy ha elmentek oda, akkor leírják, hogy milyen volt, ezek tök jók. És annyira nehéz, hogy akkor ezt így hogy szűrt ki, hogy jó, azzal ne foglalkozz, de a másikkal igen, és akkor azt szinte meg se néz, arra ne válaszolj, arra válaszolj, és ez borzasztó.
Sajnos nem lehet elkerülni, tehát amikor az ember görget, bárcsak lenne ilyen lézer szemüveg, hogy csak a normális
szemüveg.
Így a végére az a tradíciónk, hogy bocsi, azt hittem, hogy nem megy. Tehát az a tradíciónk, hogy egy internet által feltett kérdésre válaszolj, vagy erre megkérünk.
Mi az, amit az emberek általában félreértenek veled kapcsolatban? Szerintem, amiről már beszéltünk is, főleg így a beauty témakör kapcsán, hogy ez nekem ez egy ilyen központi kérdés, hogy nem tudom, mindig, nem tudom, patentül nézzek ki magam, hogy én nem megyek ki smink nélkül az utcára, meg nem tudom, hogy velem nem lehet elmenni kirándulni való az erdőbe, szóval szerintem ez talán egy ilyen sztereotípia, ami nincs így.
Akkor kiránduljatok többet Fruzsival.
Igen, hát köszönjük szépen, Fruzsi, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
És a leírásban megtaláljátok Fruzsi Instáját, YouTube csatornáját, füzet, naptár.
Szurkolunk a könyvhöz.
Igen, köszönöm az könyvhöz szépen. Nagyon. És hát tényleg még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Sziasztok!
Sziasztok!
Nagyon
köszönjük.
Nem tudom,
hogy hol kell. Tök minden.
Nem, ez nagyon gázmos, ha menjünk innen.